Rádia Café 98, benne pedig a kettes számrendszer, Veheles Dórival, Behumi Dórival, Kuka MC-vel és Ricsi P-vel, az Animal Cannibals a vendégünk. Arról beszélgettünk az elmúlt pár percben, hogy...
Egy órában, most már lassan.
Másfél. De legutóbb arról beszélgettünk, hogy ugye maga műfaj mit tudott Magyarországon változni, honnan jött, és mi változott az elmúlt 30 évben, és akkor kicsit megnyitottuk az élő koncerteket. Ti mit gondoltok, hogy maga a színpadi műfaj is változott-e ennyit? Illetve, hogy ti is azért eltelt egy kis idő. Éreztek-e magatokon változást az a 30 év alatt, mint előadók mondjuk?
Hát persze. Hát mélyebb lett a hangunk. Egyrésztről, másrésztről meg többet ugráltunk egyébként korábban. Tehát mi visszanézve a korábbi fellépéseinket, rengeteg, mint a kis labdák úgy ugráltunk.
Az most már nem ugrált?
De most is, csak kevesebbet. A zenénk is, meg a játszott dalok is egyértelműen változtak. És ugye a zenekar is, nekünk most már ez a harmadik olyan zenekarunk, akikkel most járjuk az országot, hogyha zenekaros koncertről van szó, akiknél ott szintén van egyfajta ilyen folyamatos változás, mert a fúvósok például ők azok, akik tényleg mindenhol játszanak, és nem tudunk állandó zenekart úgy összetenni. Annyira felkapott lett ez, hogyha van egy zenekarod, mondjuk nincs benne fúvós, de fesztivál szezonban egy nagy színpadra fel akarod tenni a produkciót, akkor elhívsz még hozzá plusz fúvósokat.
Hát annyit hozzáad.
Hát igen. Jól néznek, kicsillognak.
Mi is szeretjük a
hangját.
Főleg, ha jól játszanak.
Jó fúvola játékos, na mindegy.
Jó, nem hívtatok soha.
Még. A 90-es évek klasszikus felállás, hogy van egy DJ, aki a zenéket indítja, és hátul van egy scratchel is, tehát az amikor a lemezt húzogatja, és a csuvi-csuvi-csuvi hangzás hallatszik, és nem teszi tönkre a lemez, csak szólok. Tehát, hogy van egy ilyen felállás, és elő vannak az MC-k, azaz a Master of Ceremony, tehát akik rappelnek. És ez volt a klasszikus felállás, és ezt lehetett jobbra-balra színezni. És mostanra, a 2000-es évek után minden rappelőadó, minden zenekar törekedett arra, hogy élő zenekara legyen. Ami egyfelől jó, másfelől nem jó, mert hogy egyébként mi is rájöttünk arra, hogy a műfaji hangzásban nyilván egy koncerten jól néz ki, hogy sokan vannak a színpadon, és hogy lehet mindenfélét csinálni, de hogy a klasszikus rapben tényleg szövegcentrikus a dolog, és a zene idézőjelben másodlagos, mert annak csak egy ilyen, tehát az egy háttérzene. A groove nagyon fontos, tehát a dob hangzás és a dobnak a soundja, az nagyon fontos a rapnél és a hip-hopnál, és nálunk általában minden dalnál teljesen más groove-okat és más hangzást használunk, és ezt a hangzást egy darab dobszerkóval visszaadni egy zenekarban, nem lehet olyan jól. Mindenki élő zenekart akar csinálni. Nem biztos, hogy mindenkinek kéne egyébként, és minden műfajnak kéne élő zenekaros kíséret. Tény, hogy jobban néznek ki a színpadon, meg átalakult azóta már a zenehallgatásunk, tehát a klubkoncertek már egyre inkább eltűnőben vannak, és csak a fesztiválokon és nagyobb rendezvényeken találkozunk zenekarokkal, ahol viszont tényleg a nagy színpadra lehet, hogy jó az, hogyha felmegyünk, de hogyha megnézzük a világot, a világ meg pont ezzel ellenkezőleg megy, a zenekarok egyre inkább megszűnnek, és egy darab DJ van fönt, és ők csinálják meg a nagy fesztivál headlinerként a bulit. Az tök jó, hogyha az MC-k vagy a zenekar elképzeli azt, hogy van egy élő zenekara, de általában a zenészek azok nem ebből a közegből és nem ebből a műfajból érkeznek. Lehet, hogy egy kicsit jazzesebben játsza, lehet, hogy egy kicsit rockosabban játsza, és pont más, tehát nem az jön ki, amit a hallgatóság vár vagy megszokott.
Én is azt mondom egyébként, hogy a rap aztán ilyen szempontból kivétel lehet a többi műfajtól, mert a daloknak a többsége eleve úgy íródik meg, hogy kompjúterrel, és nem zenészek játsszák fel, vagyis a főragad a színpadon nem az lesz, amit te szeretnél hallani mondjuk a videoklip alatt levő verziót.
Többször elhangzott. Ez egy szövegcentrikus műfaj. Az azt jelenti, hogy közlésvágy elvileg van bennetek, ugye? Tehát valamiről akartok beszélni. Az elmúlt 30 évben minden megváltozott, az egész világ megváltozott, az egész ország megváltozott. Nektek mi az, amit ti el akartok mondani? Most itt van a kezünkben a dance. De ez egy remix album, tehát ezen az eddigi zeneiteket dolgozták fel, gondolták újra, többnyire DJ-k, hogyha jól látom.
DJ-k és producerek. Teljesen más műfajokban.
De hogyha most ültök le és alkottok, akkor mi az, amiről ti beszélni szeretnétek leginkább?
Hogy mi a mondani való 2022-ben az Animal Cannibalsnek, szerintem igazából mi ugyanazt mondjuk, hogy élvezd az életet, legyél vidám, és gyakorlatilag megtehetsz bármit.
De ez ilyen hallgató-néző kompatibilis 30 éven keresztül? Erre mindig mindenki.
Igazából minket nem is érdekel, hogy őszintén
érdekel a hallgató.
Hát figyelj, szerintem akkor működik egy dolog, hogyha belülről jön, uh-huh. és nem valakit kiszolgálsz. Mert onnantól kezdve, hogyha elkezdesz azon gondolkodni, hogy vajon ezt fog-e tetszeni valakinek, aki eljön a koncertünkre, ott már az egész ilyen gölcsössé válik, legalábbis szerintünk.
Ha megnézzük a lemezeinket, akkor mindegyik egyébként amellett, amiket a fővonalak mellett, amiket a Ricsi álmodott, mindegyik egy ilyen korlenyomat. Tehát az akkori korra reagált, és az akkori kor gegjeit, szlengjeit, megnyilvánulásait volt hivatott megjeleníteni. Éppen ezért 2022-ben ugyanez a dolgunk, tehát hogy a mostani világra reagálunk, és annak egyfajta lenyomatát fogjuk a dalainkban megjeleníteni, ugyanígy felöltöztetve egy picit pozitívabb látásmóddal, tehát nem kesergünk rajta, és nem csak ócsároljuk a másikat, hanem mi esetleg más dolgokról is beszélünk. Nekünk az a nagy előnyünk, egyébként helyzeti előnyünk, hogy míg mondjuk a popzene és a zenéknek a 70-80%-a a szerelemről, párkapcsolatokról, annak a viszontagságairól, vagy éppen a gyönyöréről szól, addig nálunk egy dal se szól erről, tehát mi bármi másról beszélhetünk. Tehát, hogy nekünk van a legjobb dolgunk, mert mi tényleg bármi másról beszélhetünk.
Egy dalotok se született ebben a témában?
Nem került hivatalos kiadásra. Tehát persze, gyerekkorunkban írtunk szerelmes verset, írtunk szerelmesre, de az nem került.
A romantikus énetek az meg is szűnt azzal.
Figyelj, egyrészt nem is vagyunk benne a jog szerintem, tehát nem, van nálunk sokkal jobb, aki érzemesebben jobban elő tudja adni. Másrésztről meg tényleg, amit sokan csinálnak, azt mi nem szeretjük csinálni.
Lehet, hogy én nem értem jól a műfajt, de hogy én azt érzem, hogy ha már beszédben fejezi ki valaki magát, akkor mindenképpen fel kell hívnia a figyelmet egy csomó mindenre, amit
nem kell. Nem, szerintem
ez
nem
a kérdésem,
kell.
Akkor nem kell.
Mindenki szónok?
Nem kell, meg nem kell. Szerintem, mint közönség érzem ezt, vagy ahogy a dalaitokat hallgatom, hogy lehet, hogy a töretlen, vagy a népszerűségeteknek a töretlensége ebben rejlik, hogy van egy formáció, amelyikben számítatsz arra, hogy lesz valami pozitív kicsengése a dolognak, hiszen annyi lehúzó dolog történik egyrészt velünk, másrészt meg hát ezt sokan elmondják, hogy mi a rossz, főleg ebben a műfajban egyébként nagyon sötét dolgokat is meg tudnak fogalmazni. Én érzem csak így kívülről.
A szülők megmerik mutatni a mi dalainkat a gyerekeiknek. Tehát, hogy tudják, hogy abban konzekvensen nem lesz káromkodás, uh-huh. nem lesz ócsárolás, tehát, hogy az elfér. De nem gyereklemez, de tudják, hogy legalább meg lehet mutatni. Uh-huh. Tehát, hogy már ez is egy jó dolog.
De első lemezünktől kezdve gyakorlatilag voltak olyan dalaink, amik mint a környezetvédelemről, a drogfogyasztásról szóltak.
Az AIDS-ről.
Pláne igen, akkor az aktuális vírusról. Azok soha nem lettek annyira népszerűek, meg sikeresek, ezért nem is játszottuk őket a koncerten, csak nagyon ritkán. És
mert ezért tőlünk, ha van egy album, és nem csak dalok jönnek ki, tőlünk elfér.
A takarítónő miatt ugye az volt az első dal, ami berobbant, amiatt minket betettek egy olyan skatujába, hogy ezek a vidám fiúk. És egyébként valahol igaz is, persze nekünk is vannak gondolataink pluszban mellett, hogy néha elmegyünk szórakozni, és jól érezzük magunkat. Azokat meg a legnagyobb rajongók meghaltják, van, akinek nagyon tetszik, de a közönség, amikor elmegy egy fellépésünkre, akkor nem akar velünk, pont nem akar ilyen dolgokról beszélni, meg eszmét cserélni, meg nem is akarja hallani a mi véleményünket, mert egyszerűen csak bulizni akar, jól akarja magát érezni, és ezt tőlünk meg is kapja.
Amikor csak úgy leülsz valakivel egy barátoddal beszélgetni, és csak úgy beszélgetek, és úgy hallgatod az ő véleményét, mi inkább ezt szeretnénk lenni. Tehát mi nem megmondók akarunk lenni, és nem véleményvezérek akarunk lenni elsősorban, és nem formálni az embereket, hanem inkább ez a barátkozós fajta, aki egy nyelvet beszélünk, és mi elmondjuk, hogy ezt mi hogy látjuk. Nagyjából én ide raknám magunkat.
Igen. Van. Fontos szín a palettán. Viszont vannak, akik meg teljesen mást képviselnek, és direkt az odamondást választják. Számotokra ki a fontos, vagy kik a fontosak ebben a műfajban?
Magyarországon. Közepesen követjük a mostani hip-hop és rap előadóknak a munkásságát, mert hogy annyi van, hogy egyszerűen képtelenség lenne mindenkinek a mondani valóját meghallgatni. Szeretjük Beton Hoffinak a munkásságát például, nem csak azért, mert Animal Cannibals tábor lakó volt annak idején még kis gyermekkorában. Igazából most már van egy olyan szint, egy minőségi szint, ahova nagyon sokan már bejutottak, egy minőségi szintet elérnek. Hogy miről beszélnek, mi az ő mondani valójuk, azzal szinte senkivel nem tudok egyetérteni 100%-ban, amiket mondanak és amikről beszélnek, mert hogy mindenkinek van egy egyéni látásmódja, véleménye, de én azonosulni nem tudok egyikkel se 100%-ig. Tehát nincs olyan, akire azt mondom, hogy na, ő az, aki az én emberem és az én számból számára
meg vagy te.
Igen, arra én itt vagyok én, és egyébként nekünk veszélyes is nekünk hallgatni sok magyar rappet, mert hogy áttapad. Tehát, hogy elraktározódnak a rímek, a gondolatok, és utána véletlenül leírodta is ugyanazt. Tehát
nem mondod komolyan.
Én erre nagyon figyelek, hogy ne köszönjön vissza, mert sajnos egyébként ez előfordul nem csak nálunk, hanem mindenkinél, és lehet hallani az előadóknál, hogy ki volt hatással az adott rapperre, és tök tisztán lehet hallani. És szerintem ez ciki. A rapnek pont az a lényeg, hogy a saját gondolataiddal legyél hiteles, ne a másoknak a gondolataitból gyúrj tovább valamit, szerintem.
Uh-huh. Ez nagyon érdekes.
Hát meg a másik, hogy nekem már az eleve nem tetszik, hogyha valaki nagyon megmondó, mert akkor gyakorlatilag ő kinyilatkoztat folyamatosan, és a saját igazát próbálja csak tolmácsolni. Én azért próbálok mindig nyitott maradni, tehát hogy azért adjunk már teret és lehetőséget a bármelyik másik gondolatnak és másik véleménynek, úgyhogy ezért mi nem vagyunk ilyen rajongó típusok, hogy akkor valakit fanatikusan közül, de vannak egyébként jók, nem feltétlenül, hál' Istennek nem feltétlenül ilyen megmondó arcok vannak, hanem pontosan inkább ilyen rávilágító, kicsit így megmutatják azt a szeletet.
Tehát szerinted az a jó, amikor nem kimondja a rapper, hanem lebegteti a dolgot?
Ezzel intuíciót ad például, úgy földobja a labdákat, és akkor, uh-huh. akkor induljál te agyba el utána.
És egyébként uh-huh. rengeteg a sematikus dal, tehát hogy folyamatosan kapjuk azt is, hogy nyilván a régiek azok ócsárolják az újat, az újak azok a boomerekre, meg mindenki másra az egész világra azt mondják, hogy ti bénák vagytok, én jó vagyok, és uncsi. Tehát, hogy amikor kijön ebből a 600. dal, lehet, hogy olyan a hangzása a dalnak, hogy valamiért egyel érdekesebb, de egyébként meg ugyanazt kapja.
Meg most egyébként van egy ilyen hangulat is, vagy attitűd a mostani magyar rappekben, hogy mindenki rendszerkritikus iszonyúan. Tehát most ez is ilyen felkapott dolog lett, hogy gyakorlatilag a lehető legegyszerűbb dolog szerintem szidni egy rendszert, legyen az politikai rendszer, vagy vallási rendszer, vagy bármilyen rendszer, oktatási rendszer. Tehát most egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen nagy divat lett az, hogy nem tetszik, ez se tetszik, az se tetszik.
Hát, de nem biztos, hogy csak ebben a műfajban kritizálja most a rendszert, tehát lehet, hogy ez egy ilyen közéleti...
De világszemlélet is, hogyha megnézzük, onnantól kezdve...
Ez nem csak Magyarországon van, világszinten bármilyen dalt meghallat, ugye a Egyesült Államokból jönnek mindig ezek a nagy hullámok, azért ott is jogos vélt vagy igaz sérelmek alapján születnek dalok, aztán utána, hogy mondjam, egy-két évvel később már teljesen az egész értelmét veszti, és egyébként biztos, hogy a saját dalainkra, hogy meg a tartalom, meg a mondani való.
A napi politikát, vagy a napi közéletet?
Ugye, minden.
Mert az mondjuk elévülhet, de mondjuk egy általános rendszerkritika, az lehet, hogy...
Nem, mindenki kapott egy olyan megerősítést
évek
az interneten.
Évek múlva is aktuális.
Az interneten mindenki kapott egy olyan megerősítést, hogy az a te billentyűzeted, az a te falad, az a te véleményed, magyarul kinyilatkoztathatsz. Tehát mindenki egy személyben bíró, ízlésformáló, politikus, gazdasági szakember, virológus.
Klímaszakember.
És minden. Igen. Tehát minden. És amit ő leír, na akkor is megmondom nekik, hogy. És akkor leírja, és kipuffogta magába, és a legjobb ellenkezni. Hát az meg a legjobb mindennel szembe menni.
És bocsuk, térve a mi dalainknak a mondani valójára, meg szerintem az időtállóságára, talán pont azért tudott idő alatt lenni, és azért szeretjük ezeket a dolgokat, mert nem így írtuk meg, nem volt ez szándékos, de mégis olyan témákról beszélünk, és olyan dolgokat, ami... Hiába jutott meg 95-ben, mai napig igaz, és gyakorlatilag időtálló lett. Uh-huh. Igen. Szerintem ez a mai világban a dalok többségére nem mondható, sőt, az előadók is úgy vannak vele, hogy ezt a dalt ezt már nem játszom, mert két éve még uh-huh. volt értelme, meg volt mondani valója, meg akkor aktuális volt, most már nem az. Még az volt a vágyunk, hogy olyan híradót szeretnénk látni, ahol nem az összetört autók, meg a háborúkat látjuk, hanem gyakorlatilag tényleg az átkedő megszületett kis új
ez fulgát. A vágyad?
Igen, hogy
olyan híradót
nézzek, amiben jó híreket mondanak, és nem csak azt kapjuk állandóan, hogy ez nem jó, az nem jó, meghalt, felrobbant.
Elmondom azt, hogy például sztrájkolnak a reptéri dolgozók, ezt be lehet így is mondani, és hogy jaj, szegény utasok ott várnak órákon keresztül, meg be lehet úgy is mondani, ma vecsésen mindenki szellőztethet, mert nem közlekednek a repülőgépek.
Na ez az Animal Kenivest hozzáállás,
ugye? Így van, tehát hogy mindennek van biztos, hogy egy olyan fonákja, egy olyan olvasata, ami lehet pozitív is akár másokra nézve.
Azért tényleg most olyan világban élünk, amikor háromszor meggondolja az ember, mit mond, mert hogy kinyílt érzékenységűek vagyunk mindannyian, hogy ez befolyásolja egy rapper munkáját, hiszen...
Szókimondó műfaj?
Hát abszolút lehet mondani.
Szerintem nem. Szerintem nem. Tehát ha el akarunk valamit mondani, azt meg tudjuk úgy fogalmazni, hogy az ne bántson, ne sértsen senkit, de azért a sorok között lehessen olvasni, hogyha mondjuk akarunk egy olyan gondolatot beletenni. Például a Hazafelé az útveszélyes című dal, ugye az arról szól, elméletleg, vagy kívülről nézve, hogy vigyázzon mindenki magára, mert hazafelé veszélyes az út. De lehet úgy is olvasni, hogy ez egy ilyen kvázi alkoholfogyasztásra sarkaló dol, mert mégis, igen, mert egy vidám dal, és az ember megiszik két kort piát. Na, ebbe például bele is köthetne akár most mondjuk egy médiahatóság, hogy lehet az alkoholt reklámozni így. Ilyen szempontból mi mindig tudjuk azt, hogy mi meddig mehetünk el, hol van a határ. Soha nem volt az. Talán a Kukának volt egy dalszövege, a Gyűlölek te hájpacni, ami most azért lehet, hogy ha most jelentetnénk
meg... Ezt írtad, hogy Gyűlölek te hájpacni?
Igen. Ez az első lemezünkön rajta van, ez a dal, tehát gyakorlatilag...
Igen. Ha most jönne ki ez a lemez, akkor lehet, hogy egy-két ember elcitálna minket valahova, vagy
ez
nem
jó,
tudom.
Vagy baj?
Hogy ilyen lett a világ. Egyébként sok szempontból jó, hogyha próbáljuk az értékeket valahogy milyen mederbe terelni, és nagyon sok szempontból rossz, hogy hát
figyelj,
így.
Nézzük meg az Oscar-gálán, elcsattant egy pofon, és mi lett belőle? Hogyha ezt 20 évvel ezelőtt, akkor még lehet, hogy röhögünk is rajta, hogy Bud Spencer és a férfias kiállás is egyáltalán, most viszont már hiperérzékenység van, és mind a két érvet el lehet fogadni, és mind a két érvel lehet azonosulni, de hogy szélyes, meg, ez, egy ilyen is meg tudja osztani abszolút a világot teljesen. Hát, ja, van ilyen.
Így annyira nem nehezíti a dolgotokat, amikor szöveget írtok.
Nem.
De azért van egy ilyen belső cenzúra.
Igen, volt gyerekszobánk, az nekünk egy ilyen...
Az a belső cenzúra.
Egy ilyen áldásos belső cenzúra, és tudjuk, hogy mi az, ami belefér,
tényleg
mi
az, hogyha a saját gyerekednek megmutatnád a szöveget igazából, szerintem, hogyha így legegyszerűen lefordítjuk azt. És szerintem bajban is van az csomó olyan repelőadó, aki megírt mindenféle, hát hogy mondjam, durva szövegű dalt, és aztán utána a 2-3-4 éves gyermeke, mondjuk a bölcsődő vagy óvodába, 4 évesen mondjuk már lehet, ezeket így mondjuk idézgeti apától, és akkor lehet, hogy az ott kellemetlen tud lenni.
Úgyhogy... Ez milyen jó ötlet, hogy a gyereknek mutasd meg a szövegedet, és hogyha ott átmegy, akkor oké vagy.
Megmutatjátok egyébként a készülő dalokat? Tehát ez egy ilyen szűrő lehet?
Akár? Beülnek a kocsiba, beszíjazzuk őket, és végig hallgatni. Egyébként én tényleg teszteltem őket így, már nem azért, hanem a dallamtapadás miatt, meg a szöveg tapadás miatt, hogy két hallgatás után, vagy egy hallgatás után megmarad-e bennük valami, amit így fél nappal később így felidéznek, és visszajön, és valami, és az egy jó visszaigazolás volt, amikor néha igenis megmaradt abszolút első hallásra.
És ha nem, és te mégis úgy gondoltad, akkor a büdös kölyök, te úgyse tudod.
Teljesen más világuk van, tehát ezért nincs rájuk erőltetve, hogy ilyen zenét kell hallgatniuk, meg hogy ez az ő ízlésük. Majd ők megtalálják, amit
tetszik. Egyébként ti nem befolyásoljátok, tehát nem próbáltok velük olyat hallgattatni, ami szerintetek jó. És azt így kicsit pusolni?
De.
Mert én abszolút ezt csinálom.
És én szerintem
mindenki azt nyilatkozza, hogy nem, nem.
Nekem
nem.
Forgatják a szemüket az én zenémre.
Hát forgatják az enyémre.
Nálunk van közös halmaz.
Folyamatos forgatás.
Nekem is van olyan zen, amit ők szeretnek, és én kaparom tőlem magamat, meg fordítva, és hát próbáljuk azt, hogy mi az, amit szeret
közös,
mindenki.
Közös halmaz.
És akkor általában azt hallgatjuk.
És ha azt fogja valamelyik gyerek, valamelyik gyereke mondani, hogy én rapper szeretnék lenni, apa.
Hajrá, nem egyszerű, mert hogy egyébként sokan úgy gondolják, hogy itt csak dumálni kell, és le kell írni szövegeket, de már leírni se olyan egyszerű egyébként a szövegeket, tömören fogalmazni se olyan egyszerű.
Mert előadni hogy... még annyira se egyszerű.
Szerintem inkább a megírás lehet hiteles. A legnehezebb, nem? Frappáns legyen.
Már sok olyan előadó van, aki nagyon nem szeret fellépni. Tehát, hogy imádnak stúdiózni, imádnak új dolgokat, megírni, de felmenni a színpadba.
Szóval a gyereked nálad is így van, Zsicsi, hogyha a gyerek valamelyik azt mondaná, hogy...
Hát nálunk ilyen szempontból óta liberalizmus van, tehát azt csináltok, amit akartok, amíg mást nem bántotok vele. Tehát, hogy persze, azt csinálok, hogy
igen. De nálatok nem volt ilyen, ugye, a szüleiteknél? Szóval azért ott volt egy kis szájhúzás, ha jól olvastam.
Hát a Kukkának az édesapja ugye komoly zenei múltja miatt talán egy picikét fenntartásokkal kezelte ezt az egész csapatot, meg azt, hogy mennyi energiát viszel.
És nyilván ő a zenei oldalról közelítette meg ezt az egész dolgot, hiszen ő a Műszaki Egyetem szimfonikus zenekarának a vadászkürtöse volt, az egyik vadászkürtöse. Nyilván egy picit más zenei ízléssel és szájízzel közelített a mi műfejünk felé. A szövegeinket és a látásmódunkat mindig is elfogadta. Viszont a zeneiséget azt mondta, hogy ez tényleg csak egy ilyen zenei kíséret, meg
na,
és ez nem zene, és akkor írtam neki egy olyan zenét vadászkürtre, amit azt mondtuk, hogy akkor tessék, holnap lehet lehet jönni a stúdióba, akkor ezt kéne eljátszani, akkor tessék megmutatni, és föl is raktuk a lemezre, megizzasztottuk.
Tehát, hogy azért... De jó, ez milyen kedves.
Hogy akkor tessék, akkor visszanyalt
a hajlat. Nem örülte ennyire.
De mi olyan kedves, hogy apukádat beleírtad.
Abszolút, hogy gyerekeim is benne vannak az egyik dalunkban, ami pont ilyen táborozásról szól, és kellett a gyerekhang, úgyhogy na gyertek csak. Uh-huh. És akkor benne van. Most szembesültek vele, amikor már tinédzserek. Tényleg? Ott mi vagyunk? Tényleg?
Beperellek, apa.
Gyerekmunkára.
De ha már azt hirdetjük egyébként, hogy elfogadóak vagyunk a kezdetektől, és hogy nincs benne, tehát önzetlenség van, akkor miért riadnánk meg, hogyha rapper akar lenni, vagy miért,
persze,
hogyha bármi más akar
vagyok,
lenni, hogy... Hajrá, hát ha mindenben legyen jó.
De legyen ti már ezt mondtátok, hogy ti mik lettetek volna, ha nem ez? Ez biztos volt már interjúban.
Ki tudja. Igazából szerintem, hogy a mostani, meg a akkori gyereketek a többsége, ilyen 14 éves korban a pályaválasztáskor fogalma sincs arról, mi akarsz lenni.
De miben voltatok jók? Matekban, magyarban?
Időhúzásban.
Így.
Mondjuk mi volt ez a pont, amitől már azt láttátok, hogy mondjuk ebből fogtok megélni, vagy ebből fent tudjátok tartani.
Azért elég hamar, nem?
Voltak munkahelyeitek előtte?
Mi a zenekar 89-ben alakult, mi 95-ben jutottunk odáig el, hogy meg tudtunk élni abból. Tehát végülis a Samaritát szerintem 6 év alatt végig is jártuk szépen. Tehát szerintem ez, ami nagyon hiányzik a mostani előadóknál, sajnos, hogy belecsöppennek egy hirtelenbe, tényleg egyik napra a másikra egy ilyen országos, akár világhírnévbe, és aztán ezt nagyon nehéz kezelni szerintem. Tehát.
Én a Testnevelési Egyetemnek a sportmenedzser szakát kezdtem el még 95-ben, és amikor elérkeztünk a fél éves vizsgákhoz, akkor mondtam, hogy jó, akkor én egy évet halasztanék, adjunk ennek az Animal Cannibalsnek egy évet. Ha működik, működik, ha nem működik, jövök vissza ide az iskolapadba, és akkor majd az lesz a végállomás. Nem mentem vissza azóta se. Lehet, hogy várnak nagyon, nem mentem vissza. De ott nem azért vártam. Kaptam például ötöst a szóbelin, mert hogy egy olyan tételt húztam, amiről fogalmam nem volt.
Kidumáltad mi?
És kidumáltam.
A bátorságért megjutalmaztak.
Hát meg a verbális képességek.
Lehet.
Igen.
Innen fogjuk folytatni. Ti mit hoztatok az új generációknak, mert azért a tehetségkutatásról, meg a táboraitokról nem beszéltünk még, úgyhogy maradjatok velünk, az Animal Cannibalsz továbbra is a vendégünk itt a kettes számrendszerben.